Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Fennállva énekeljük a 130. Zsoltár első versét, amely így kezdődik: Te hozzád teljes szívből.
Teljes szívből kínáltok szüntelen, e síralmas mélységből hallgass meg, Úr Isten, nyisd meg te tekintsd meg én ügyemet, mert régen óhajtlak.
Helyünket elfoglalva dicsérjük tovább az Úr nevét a 422. énekünk első három versével. A 422. dicséret első verse így kezdődik: Hadd menjek, Istenem.
Menjek, Istenem, mindig feléd, fájdalmak útjain, mindig feléd. Ó, sok keresztje van, de mert hozzád visz, Uram, mindig feléd. Ha este száll reám csöndes helyem, álomra hajtanám fáradt fejem. Nem lesz hol nyugható, tőle szaválkosom, de álom szárnyakom szállok felé. Szívem tő trónodig, mi szent csoda, mennyeig rádicsok színes sora. Ó, szent angyal sereg, teget, Uram, hadd megyek én is felé.
De én mindig veled leszek, mert te fogod jobb kezemet. Tanácsoddal vezetsz engem, és végül dicsőségedbe fogadsz. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy ezen az estén is jöhetünk hozzád, találkozhatunk veled, mert te vársz bennünket, sőt, te vonzol minket azért, hogy akarjunk hallani szót a te szádból, mert Uram, a te szabadban élet van. Sőt, te magad vagy az élet, az út, az igazság és az élet. és szeretnénk ezzel az élettel találkozni, rálépni erre az útra, és Uram, ebben az igazságban járni, amit Te kijelentesz a mi számunkra. Köszönjük, hogy ebben az adventben is rád figyelhetünk, mert az advent középpontja Te vagy, Urunk, és kérünk, könyörülj rajtunk, hogy ez a világ ne terelje el rólad a figyelmünket, hiszen a világ is a maga módján halad a karácsony felé, és olyan dolgokat helyez a középpontban, ami által elvonja tőled a figyelmünket. Sok-sok szokást, hagyományt állít az emberek elé, rengeteg díszt helyez el különféle helyeken, amikre odafigyelünk, amikre jó ránézni, csak közben elfelejtjük, hogy a karácsony az rólad szól, és az egész advent rólad szól, mert hozzád vezet. Azért adatott ez a 4 hét, hogy várjunk téged, hogy közelítsünk feléd, és adjuk át az életedet, életünket neked. Hiszen, Urunk, nem elég az, hogy Te megszülettél 2000 évvel ezelőtt Betlehembe, Te a mi szívünkbe akarsz megszületni, ott akarsz valósággá válni, bennünk akarsz uralkodni, mert ha ez nem történik meg, Uram, elveszünk. Hiába lesz fenyőnk, ajándékaink, esetleg még elmegyünk szokásból ilyenkor Isten tiszteletre, de Uram, ha Te nem lépsz be az életünkbe, akkor el fogunk veszni. Mert ezek a hagyományok előtted nem számítanak semmit. Ezekre nem hivatkozhatunk. Hiába mondjuk, Uram, hogy igen, meg vagyok keresztelve, talán még az emléklapot is szorongatjuk, vagy a konfirmációst, de Uram, ha nem a Tied az életünk, ha nem tisztultunk meg véred által, ez az egész nem ér semmit. És kérünk, hogy így vonj ki bennünket a vallásos szokásokból, és attól, hogy élő kapcsolatra jussunk veled. És köszönjük, hogy Te ezért jöttél, hogy ránk találj, és kapcsolat alakuljon ki közted és köztünk. És Urunk, kérünk most ezen az estén is, így jöjj közel, és szólíts meg bennünket. Add, Uram, hogy szent lelked által valóban történjen bennünk valami, és mi is elmondhassuk, mint annak idején Saul, hogy a lélek rászállt, és más emberré lett. Hisz ez a cél, hogy más emberek legyünk. Már ne olyanok, mint akik addig voltunk, amíg nem ismertünk téged, hanem látszódjon, hogy tettél bennünk valamit, hogy most már más a gondolkodásunk, másfajta az életvitelünk, más az életcélunk, és hogy most már hozzád tartozunk, és reménységgel tekintünk előre a Te jöveteledre, és várunk, és addig is mindent megteszünk azért, hogy minél többen megismerjék szent nevedet, értünk bemutatott áldozatodat, higgyenek benned. Kérünk, Urunk, így most Tedd áldásra ezt az alkalmat a Te kegyelmedből. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét. Sámuel második könyve 7. fejezetéből mind a 29 verset, tehát az egész 7. fejezetből szól Isten igéje. A 7. fejezet 1. versétől így van megírva az ige. Amikor a király már palotában lakott, és az Úr mindenfelől nyugalmat adott neki ellenségeitől, ezt mondta Dávid király Nátán prófétának. Nézd, én Cédrus palotában lakom, az Isten ládája pedig sátorlapok között lakik. Nátán ezt mondta a királynak. Tedd meg mindazt, ami szándékodban van, mert veled van az Úr. De még azon az éjszakán az történt, hogy így szólt az Úr igéje Nátánhoz. Menj, és mondd meg szolgámnak, Dávidnak, hogy ezt mondja az Úr. Te házat akarsz nekem építeni, hogy abban lakjam? Hiszen attól kezdve, hogy fölhoztam Izrael fiait Egyiptomból, nem laktam házban, mint máig, hanem egy sátorral vándoroltam ide-oda, az volt a hajlékom. amíg Izrael fiai között vándoroltam, mondtam-e szóval is Izrael bármelyik bírájának, akit népem Izrael pásztorául rendeltem, miért nem építettetek nekem egy házat cédrusfából? Most azért ezt mond szolgámnak, Dávidnak. Ezt mondja a seregek ura. Én hoztalak el a legelőről, a junyáj mellől, hogy fejedelme légy népemnek, Izraelnek. Veled voltam mindenütt, amerre csak jártál. Kiirtottam előled minden ellenségedet. Olyan nagy nevet szereztem neked, amilyen neve csak a legnagyobbaknak van a földön. Helyet készítettem népemnek, Izraelnek is, és úgy ültettem el ott, hogy a maga helyén lakhat. Nem kell többé rettegnie, és nem nyomorgatják többé a gonoszok, mint kezdetben. Attól a naptól fogva, hogy bírákat rendeltem népemnek, Izraelnek, és nyugalmat adtam neked minden ellenségettől. Azt is kijelentette neked az Úr, hogy az Úr akarja a te házadat építeni. Ha majd letelik az időd, és pihenni térsz őseidhez, fölemelem majd utódodat, aki a te véredből származik, és szilárdá teszem az ő királyságát. Ő épít házat nevem tiszteletére, én pedig megerősítem királyi trónját örökre. Atya leszek, és ő az én fiam lesz. Ha bűnt követel, megfenyítem férfihoz illő bottal, embereknek kijáró csapásokkal. De nem vonom meg tőle szeretetemet, ahogyan megvontam Saultól, akit eltávolítottam előled. Így a te házad és királyságod örökre megmarad, és trónod örökre szilárd lesz. Nátán pontosan e beszéd és látomás szerint beszélt Dáviddal. Ekkor bement Dávid király az Úr színe elé, leült és ezt mondta, ki vagyok én, Uram, ó Uram, és mi az én házam népe, hogy eljuttattál engem idáig. Sőt, még ezt is keveselted, Uram, ó Uram, és a távoli jövőre is tettél ígéretet szolgált házának, ezzel is az embert tanítva, Uram, ó Uram, de miért beszélne tovább Dávid, hiszen te ismered szolgádat, Uram, ó Uram, a te ígéreted és szándékod szerint vitted véghez mindezeket a hatalmas dolgokat, hogy megismertesd azokat szolgáddal. Ezért vagy te oly nagy, Uram, ó Uram, senki sincs hozzád fogható, sőt, nincs is rajtad kívül Isten, egészen úgy, ahogy magunk is hallottuk. Van-e még egy olyan nemzet a földön, mint a te néped, Izrael, amelyért elment az Isten, és kiváltotta, hogy az ő népe legyen, és nevet szerzett magának azzal, hogy nagy és félelmetes dolgokat vitt véghez, mint ahogyan te kiűztél nemzeteket és isteneiket néped elől, amelyet kiváltottál magadnak Egyiptomból. Így erősítetted meg magadnak népedet, Izraelt, hogy örökké a te néped legyen. Te pedig, Uram, az Istenük lettél. Most azért, Uram Isten, tartsd meg örökké azt az ígéretet, amelyet szolgádnak és házanépének tettél, s tégy úgy, ahogy megígérted. Akkor nagy lesz a te neved örökké, mert ezt mondják, a seregek ura Izrael istene, szolgádnak Dávidnak a háza pedig szilárd lesz színed előtt. Te, ó, seregek ura Izrael istene, ezt a kijelentést adtad szolgádnak, megépítem házadat, ezért volt bátorság a szolgádnak, hogy ilyen imádsággal imádkozzék hozzád. Valóban, Uram, ó, Uram, te vagy az Isten, és igazak a te ígéreteid. Te ígérted szolgádnak ezt a jót. Áld meg azért kegyelmesen szolgád házát, hogy örökké színed előtt legyen, mert te ígérted ezt, Uram, ó, Uram, mert a te áldásoddal szolgádnak háza örökké áldott lesz. Eljött az idő, és Dávid elfoglalta Izrael trónját. Saul és a fiai meghaltak a filiszteusokkal vívott csatában, és ezt követően először Júda választotta királynak, Dávidot, majd az egész Izrael királlyá tette őt, mert fölismerték, hogy Isten Dávidot választotta ki, őt hívta el arra, hogy legyen az ő fejedelme, legyen az ő népének a királya. És Dávid ezek után több fontos dolgot tesz. Az egyik, hogy Jeruzsálemet teszi fővárossá. Elfoglalja a jebusziaktól, és az lesz az Isten népének a fővárosa. Kicsit talán szabad ki is tekinteni innen, és látni, hogy ugye a mai napig sokak számára probléma, meg kérdés, hogy Jeruzsálem kié? Izraelé. Izraelé. És akkor lett Jeruzsálem Izrael fővárosa, ugye több mint 3000 évvel ezelőtt. Nem 1948-ban, amikor visszajöttek újra a zsidók arra a földre, és akkor találták ki, hogy nekünk kell Jeruzsálem. Jeruzsálem, mert nekik adta az Isten. És Jeruzsálem a nagy király vagy, és Istennek a városa. És ezt tudnunk kell. És szabad azért imádkozni, hogy Isten tegye áldássá azt a várost, és adja meg, hogy Izrael megismerje az igazi messiást, Jézus Krisztust. Ne új messiást várjanak, ne emberekben reménykedjenek, hanem lássák meg, hogy a názáreti Jézus, aki az ő húsuk és vérük, ő a messiás. De ugyanúgy nekünk is meg kell látni, különösen a mai időkben, hogy nincs új megtartó, megmentő, csak egyedül Jézus. Ne emberekben reménykedjünk, ne emberektől várjuk a megmentést bármilyen szinten is, mert nincs más. Nem adatott más név, csak egyedül a Jézus Krisztus neve, aki által üdvözülhetünk, aki által megszabadulhatunk nyomorúságainkból, és nincs más, aki békét tud adni, csak egyedül Jézus, aki a mi szívünkbe ad békét, megbékéltet magával, az atyával, aztán elindít, hogy béküljünk meg egymással. Mert addig nem tud az ember megbékülni, amíg nincs Istennek békessége. Ezt követően a filiszteusok Dávid ellen fordulnak, hiszen fölismerik, hogy történelmi pillanatokat élnek, és úgy látják, hogy még ki kell használni a lehetőséget, ez az utolsó, hogy eltöröljük Izraelt. Most még frissen lett király, töröljük el, de nem lehet eltörölni. És ezt a mai napig is látnunk kell, Izraelt nem lehet eltörölni. És nem is fogják eltörölni, mert valami új korszak fog kezdődni, és erre kell nekünk készülni. Ugye jelen állás szerint a pogányok időszakát, korszakát éljük, amit Isten arra adott, hogy a nem zsidó népek is megismerjék az ő üdvtervét, megismerjék a fiút, aki azért jött ebbe a világba, hogy életét adja minden népért, minden emberért. De ezt fel kell ismerni. Meg kell ragadni személyesen a lehetőséget. Ugye advent is erről szól, hogy eljövetel. Eljött az Úr már ebbe a világba. De minden karácsony előtt van egy 4 hetes időszak, és belecsúszunk abba a hibába, hogy néha azt hiszük, hogy újra egy kisgyermeket kell várnunk. Hogy majd újra az történik, mint 2000 évvel ezelőtt, hogy valahol csecsemő formában megszületik Jézus. Nem. Mi csak emlékezzünk, hogy 2000 évvel ezelőtt eljött ebbe a világba, de ő már odaadta értünk az életét, föltámadta halottaiból, élő Urunk van. És azt várjuk, hogy jöjjön el az életünkbe, ha még nem jött el. Hogy jöjjön el, és formáljon újjá, tegyen tanítvánnyá. Várjuk azt, hogy találkozhassunk vele, és advent azt is üzeni, hogy eljövetel, hogy ne gondoljuk azt, hogy csak ennyi az Isten munkája, hogy odaadja a fiút a kereszten, aztán ő föltámad, elindítja az egyházat a Szentlélek által, és vége. Nem. Egy munkálkodik az ő népében, az egyházban, ma is hív el embereket, a másik dolog vissza fog jönni. Vissza fog jönni. Olyan jó lenne ez, hogy megmelengetni a szívünket, és ebben az adventben tényleg ilyen adventi várás lenne, hogy az én Uram Jézus vissza fog jönni az övéiért. És aztán majd elindul egy új korszak. De várjuk mi őt? Várjuk, ezt jelenti advent, hogy várom Jézust. Készülök a vele való találkozásra. És Isten megáldja Dávidot, legyőzi a filiszteusokat, és ezt követően Dávid fölismeri, hogy ha Jeruzsálem az ország fővárosa, akkor ott kell lenni a Szent Sátornak és a Szövetség ládának is. Ugye a Szövetség láda még nem volt, ugye Jeruzsálemben, még más helyen volt, és Dávid elhozta, hogy legyen a fővárosban, ugye, mert azt jelenti a láda, hogy az Isten jelenlétét szimbolizálja a számukra. Ott van a láda, akkor átélik, hogy itt van Isten köztünk, itt van velünk. Persze nekünk már jó azt tudni, hogy nincs szükségünk ilyen eszközökre. Az Úr Jézus nem kötődik semmilyen eszközhöz. Akár szobrokhoz, festményekhez, szokásokhoz. Ő ott van jelen, ahol az ő nevébe összejönnek. És bárhol összejöhetünk. Egy réten, egy utcasarkon, egy téren, vagy egy templomban. De mi a lényeg? Hogy a nevében jöjjünk össze. Érte jöjjünk össze. Vele akarjunk találkozni. Mert ha összejöhetünk mi egy templomba is, de ha nem érte jövünk, ha nem a nevében jövünk össze, az csak egy emberi gyűlés lesz. Az olyan, mintha akár egy párt tart egy gyűlést, megbeszélik a dolgokat, a vezető mond egy szónoklatot, tetszett, nem tetszett, egyetértünk vele, nem értünk egyet, és így nem marad a régiben. De a gyülekezet az azt jelenti, hogy ott van az Úr, és mi őrá figyelünk. És várjuk azt, hogy megszólítson, várjuk azt, hogy cselekedjen, munkálkodjon az életünkbe. És most így adventben különösen erre kell hangolódnunk. Ugye, hogy Dávid még vitte a ládát, karácsonykor pedig arra emlékezünk, hogy Isten emberi testet vesz föl, hogy itt lehessen közöttünk, hogy meg tudjon szólítani, és mi is megszólíthassuk, hogy átéljék emberek a csodáit, hogy megérint és meggyógyul. Ugye megy egy leprás, Uram, ha akarod, meg tudsz tisztítani, mondja. És Jézus hogy válaszol? Akarom, tisztulj meg. Tehát Isten eljött emberi testben azért, hogy ki szabadítson minket a gonosz minden hatása alól, hogy gyógyítson, helyreállítson, önmagával kapcsolatba hozzon, mert testvéreim, igazából élővé a vele való kapcsolat tesz minket. És ennek a kapcsolatnak a szívverése az imádság és a bibliaolvasás. Ja, akkor leszünk igazán élő, hitű tanítványokká, ha dobog a szívünk, és ez a dobogás, hogy olvasom az ő igéjét, hallgatom a szavát, és imádkozom, és beszélek vele. Ja, tehát ez fontos, tehát láda helyett Isten már Jézusban van jelen, sőt már tudjuk, hogy pünkösd óta, ugye, a Szentlélek által van itt, és a Szentlélek töltheti be azoknak a szívét, akik megüresítik, akik várják, hogy betöltse őket a Szentlélek. Aztán azt látjuk, hogy egyre jobban megerősödik Dávidnak a hatalma, minden téren az egész országban megszilárdítja az uralmát. Azt olvassuk, hogy az Úr mindenfelől nyugalmat adott neki ellenségeitől, tehát a külső ellenségek, a külső népek is fölismerik, hogy el kell fogadni, hogy Izrael itt van, el kell fogadni, hogy nem tudjuk őket legyőzni, és az élő Isten van velük. Tehát Izraelnek mindig ez a kisugárzása, tehát amikor Istenre figyelnek, engedelmeskednek, akkor a környezetük, a körülöttük lévő népek fölismerik, hogy az élő Isten ott van köztük. És olyan kisugárzás árad, hogy inkább békességben lesznek velük, mert tudják, hogy az élő Isten népével nem lehet büntetlenül szembeszállni. Tehát az Úr ad nekik nyugalmat. És Dávid is tudta, hogy az Úr adja a nyugalmat. Az Úr, tehát nem azért, mert ő a király, hanem azért, mert nekik élő Istenük van, és az élő Isten ott van mellettük, ő oltalmazza, védi őket. Gyakorlatilag hasonló, mint ahogy a pusztában, ugye felhő oszlopban ment az Úr az ő népe előtt, és ez a felhő oszlop, ha kellett, eltakarta őket az ellenség szemei elől. Ez történt már ugye a Vörös-tengernél is, ugye amikor jött az egyiptomi sereg, és Isten odaállt Izrael és az egyiptomiak közé felhő oszlopban, így oltalmazta a népet. És mivel mindenfelől nyugalom volt, kiépítette az országot, palotát épített magának, és ekkor jutott arra az elhatározásra, hogy hát ha nekem palotám van, akkor Istennek is egy nagy épületet, házat kell létrehozni, hogy most már ne a sátorban lakjon. Ugye a pusztában rendelt el Isten Mózes számára, hogy egy sátort készítsenek Isten tiszteleti helyül. Ugye, és Dávid úgy gondolja, hogy ez az már régi ócska, le kell cserélni. Persze ebbe valószínűleg közre játszott az is, hogy ha a szomszéd országnak a királya eljön egy diplomáciai kapcsolatra, és megkérdezi azt, hogy van nektek istenetek? Igen. Hát mutasd már meg. Hát nem tudom. Hát láthatatlan. Mutasd meg a templomát. Hát nincs neki. Csak egy régi öreg sátor. Ugye, és hát Dávid úgy gondolta, hogy azért ez nem méltó Istenhez, ez nem lehet így hagyni, és akkor hát építsünk a királynak vagy Istennek egy házat, egy templomot. Persze, hogy Margóra meg lehet jegyezni, azért ott volt Dávidnál is, hogy a maga palotáját építette. Ugye, tehát az emberi, ami sokszor ránk is jel, előbb az enyém, előbb a magamé, azt építem ki. Az én életem legyen, hogy ma Isten ráér azután is. Ugye, hányszor úgy van. Minden. Legyen szépen az elképzeléseim szerint, dolgozok magamért, építem a kis életemet. Isten, most arra nincs idő, mert dupla munkát kell elvégeznem, hogy még nagyobb házam legyen, még újabb autóm legyen. Isten majd ráér. Majd esetleg, ha nyugdíjas leszek, akkor se biztos, hogy belefér, mert hát akkor meg jönnek az unokák, vigyázni kell rájuk, vagy éppen építenek a gyerekek, és még több pénz kell, és valahogy Isten kimarad, úgy a legvégére. Hát kicsit valami ilyet látok én itt is, hogy kiépít az országot, palotát, csak akkor jut eszébe, hogy Istennek is. De a másik dolog az, hogy viszont nem kérdezi meg Istent. Uram, akarsz te a sátor helyett egy cédrusfából, vagy kőből készült épületet? És úgy dönt, hogy ez nagyszerű, ez biztos tetszeni fog a népnek is, hát ugye a templomot építünk, az jó dolog, és az mindenkinek tetszik. Hát ugye, ha én építem föl az első jeruzsálemi templomot, az azt is jelenti, hogy megmarad a nevem. Ugye arra mindig emlékeznek, hogy Dávid a templom építő. Ugye, és ugye mi történik? Ugye a prófétával beszéli meg, nem Istennel, a prófétával. És a próféta ugye úgy látja, hogy tedd meg, Dávid, azt, ami szándékod van, mert veled van az Úr. Kapásból rávágja, ugye, hogy hát ez biztos tetszik Istennek. Hát a templomot akarsz építeni, veled van az Úr. De nem kérdezik meg Istent. És hányszor mi is így vagyunk, hogy valami emberileg szépnek, jónak tűnik, mindjárt rámondjuk, veled van Isten, megállt téged az Úr, biztos. Mert azért, mert valami szépnek, jónak tűnik mások előtt, emberek előtt, nem biztos, hogy Isten is azt mondja, hogy ez az én akaratom. Hogy én szeretném, hogy azt megcsináljátok, és ennek a csapdájába sokszor beleesünk, még hívők is, hogy nem Isten kérdezzük, ez egy automatikus dolog. Templomot kell építeni, az jó. Nem baj, hogyha fölöslegesen költünk rá milliókat, meg milliárdokat, mert senki nem jár bele, de az Istennek jó. Amikor megkérdezték az egyik püspököt, ugye, hogy Magyarországon, hogy miért adtak át és újítottak föl milliárdokért olyan templomot, hogy ha nincs ott gyülekezet, hogy abban egy darab ember nem jár, akkor azt mondta, hát majd lesz valamikor. De éhező emberek vannak. Nyomorban lévők. De, tehát nem kérdezik, csak azt hiszik, hogy jó, mert nekünk tetszik, vagy érdekünk, de fölvetődik ebben, kérdezzük már meg Istent, tényleg jó előtte is? Ő is azt mondja, csináld? És ugye itt még a próféta is azt mondja, veled van az Úr, és hányszor még hívők, lelkészek is beleesnek a csapdába, ugye azt mondja, ha veled van az Úr, vidd végbe, amit elterveztél. És nem azt kérdi, Nátán sem, de Dávid, ne haragudj. Megkérdezted Istent? Ugye, mert az előző részben, a filiszteusokkal való csatában többször is kérdezi Istent. Fölvonuljak ellenük? És hogy tegyem? És kap választ. Ugye, és ez is egy nagy kísértés, hogy bizonyos dolgokba kérdezzük Istent. Ugye ebbe a csapdába többször beleesett Dávid, hogy például olyan dologba megkérdezi Istent, amiben nem biztos, hogy kell, mert az tudni való, hogy igen, ezt tedd meg. Ugye amikor elrabolják a családtagjaikat, az övét, meg a velelevőkét, akkor kérdezi Istent, hogy utána menjek-e az ellenségnek. Hát az természetes, ha az Isten népét elrabolják, azt el kell szabadítani. Azt még kérdezni se kell. De ugye, amikor Nábát ki akarja írtani, akkor rohan és nem kérdezi, pedig akkor meg kéne kérdezni, Uram, hát tényleg te azt akarod, hogy kiírtsam azt az embert minden estől? Tényleg azt akarod? Meg ha jól ismerné Isten, tudná, hogy Isten a törvényben azt mondta, hogy ne ölj! Ne ölj! És itt is nem kérdez, mert ez olyan egyértelműnek látszik. És tudunk egyértelmű helyzetekben is kérdezni. És ugye a próféta azt mondja, hogy tedd meg, de még azon az éjszakán szól az Úr igéje Nátánhoz, a prófétához. És Isten azt mondja, menj vissza Dávidhoz. És mondd meg, amit én most elmondok neked. Mondd meg az én üzenetemet. Ugye biztos nem volt ez egy könnyű dolog Nátánnak, amikor Isten azt mondja, hogy vissza kell menni, mert ez a projekt így, és most nem valósulhat meg. Ugye nem lehetett az kellemes, amikor a proféta majd odaállít a király elé, és azt mondja, hogy rosszul mondtam, király. Én azt mondtam, hogy veled van az Úr, de meg kell vallani, hogy én se kiáltottam Istenhez, rossz tájékoztatást, rossz üzenetet adtam, és nincs ebben a dologban veled az Úr. Isten nem akarja, hogy te építs templomot. Hát ez nem egyszerű feladat, ugye? És ettől úgy óckodunk is megmondani a másiknak, hogy te, amit készülsz tenni, az nem Isten akarata. Akkor sem az egész nép azt mondja, hogy ez nagyszerű. Ugye? És vissza kell menni, el kell mondania azt, amit Isten üzen a királynak. És akkor Isten elmondja, hogy ő hozta fel Egyiptomból az ő népét, és sátorba lakott, és az neki, tehát sátorral vándorolt, és az neki nagyon megfelelt. Mondhatnánk azt, hogy Isten nagyon is egyszerű. Ő nem olyan hóbortoknak a kivitelezője, mint mi. Nincsenek nagyzási mániái. Isten nem épületekbe gondolkodik, hanem élő kapcsolatban. És azt mondja, hogy jó, Dávid, építesz egy épületet, de nekem az számít, hogy engedelmes légy. Az számít, hogy ami a szívedben van. Hogy hallgass a szavamra, és tedd meg, amit mondok. Nekem ez számít. És nem a nagy épület. Nekem az számít, hogy akik azt mondják, hogy hisznek, azok valóban megismerjenek engem. És valóban az én nevem segítségül hívják. És tegyék azt, amit mondok nekik. Na, ez számít. Ez számít. És ez ma is így van. És ennek az számít, hogy a népe engedelmes legyen. Hogy hitből éljen. Az igével táplálkozzon. És bízzon abban, hogy az ő Istene a senkihez sem fogható. Ugye itt majd a Dávid is, amikor elmondja a prófét, hogy Isten kijelentette, hogy te nem építhetsz házat, hanem majd az utódod fog, akkor olyan megrendítő, hogy Dávid elfogadja. Olyan megrendítő, hogy az Istentől kapott nemet is elfogadja. És nem kezd el erősködni, nem kezd azt mondani, de igenis, akkor is építek egy templomot, hanem alázattal elfogadja Istennek az akaratát, és bemegy a nem a templomba, hanem bemegy az Úr színe elé, tehát bemegy a sátorba, a szent sátorba. És ott elcsendesedik, és imádkozik. És belehajtja a fejét Istennek a akaratába. És ahogy imádkozik, többek közt ezt is mondja, hogy senki sincs hozzáfogható, sőt, nincs is rajtad kívül Isten. Tehát Dávid megvallja azt, hogy a mi Istenünkhöz fogható nincs. Lehet sok más népeknek is mindenféle istensége, de azok a mi Istenünkhöz nem mérhetők, mert azok nem tudnak cselekedni. Ugye ma is rengeteg istene van az embereknek, csak ugye az a megtévesztő, hogy ma nem nevezik Istennek. Ugye, és akkor azt hiszük, hogy hát nekünk nincs Istenünk, meg én ateista vagyok, meg ilyen ista, meg olyan pista, de nem az az érdekes, hanem az, hogy mi tart megkötözve, mi a legfontosabb a számomra. Ugye mai embereknek is vannak istenei, hát most már nagyon sok embernek ugye az okos eszköz az istene. Az irányítja, attól vár mindent. Tehát van, csak nem nevezi Istennek. Azzal tölti el a legtöbb időt. Annál keres válaszokat a kérdéseire. Vagy a másoknak a pénz. Csak nem nevezik ma Istennek. De ugyanúgy a pénz irányítja. Ugye? Hát megnézzük az országok, a népek életét, és mi irányítja? Pénz. Ha van pénz, akkor látunk dolgokat. Ha nincs pénz, megáll az élet. Ugye mindenütt le. Valamikor nem így működött. Ugye valamikor úgy működött, hogy településen valamit el akartak érni, meg akartak csinálni, összefogtak az emberek, és pénz nélkül megcsinálták. Ma, ha nincs pénz, megállt az élet. Ugye? Mert a pénz az Isten. A pénz lett az emberek Istene, úgy, ahogy Jézus is mondta, hogy a mammon. Csak nem nevezik ma mammonnak, de attól ugyanúgy kifejti a hatalmát. Tehát Dávid bemegy a sátorba, és megalázza magát Isten előtt. Tehát király, ugye, egy népnek az uralkodója, és bemegy a szent sátorba, odaborul Isten elé, úgy, mintha csak egy egyszerű ember lenne. Mert tudja, hogy ő hiába király, de Isten nagyobb nála. Isten elő nem állhat úgy, hogy én vagyok a király. Isten elé még a királynak is alázattal, bűnbánattal, meghódolva kell járulni. Tehát Isten elé csak így mehetünk. És Dávid, ahogy Isten elé borul és elcsendesedik, akkor nem azon siránkozik, hogy jaj, Uram, keresztül húztad a számításomat, én nagy templomot akartam építeni, milyen Isten vagy? Hát nem engedted. Hát, Uram, én ilyen házat akartam, és nem engedted. Belenyúlt az Isten az életembe. Jaj, milyen Isten ez. Nem, hanem mit mond? Hát ki vagyok én, Uram? És mi az én házam nép, hogy eljuttattál engem idáig? Tehát nem arra figyel, amit nem kapott meg, hanem arra, amit megkapott Istentől. Hát azt mondja, Uram, egyszerű juhpásztor voltam, és királlyá tettél. Hát ez micsoda nagy kegyelem. Micsoda nagy méltóság. Hát ezt én nem értem rám. És tudom, hogy te nem is érdemből adtad, kegyelmedből adtad. Milyen jó, Uram, hogy ilyen irgalmas vagy. Ugye gondoljuk meg, hogy tehát amit itt Dávid tesz, az ellentétben van Ádám és Évának a tettével. Ugye Ádám és Éva átéli, hogy övéké az egész föld, övéké az édenkert, minden fáról lehetnek, csak egyről nem. És akkor azon kezdenek siránkozni, miért nem ehetünk arról az egy fáról. És akkor jön a sátor, de egyetek csak nyugodtan, úgyse lesz semmi abból, amit az Isten mondott, úgyse haltok meg, istenek lesztek, és hallgatnak a kísértőre, nem azt mondják, hogy ugyan már menj innen, kígyó, menj innen, sátán. Hát mindent Istentől kaptunk. Lehet, hogy arról az egy fáról azt mondja, ne vegyünk, de akkor annak oka van. És elfogadjuk. Arra nincs szükségünk. És de jó lenne, hogyha így tudnánk Isten felé fordulni, hogy elfogadjuk a döntéseit, és azt mondjuk, hát, ha valamit nem kaptam meg, ha valamit nem tesz lehetővé a számomra, arra lehet, hogy nincs is szükségem. És nem érdemes kierőltetni. Lehet, de nem érdemes. Ugye a Bibliában van olyan személy, Ezékiás király, aki kierőlteti, mikor Isten azt mondja, hogy lejárt az idő, meg fogsz halni, rendelkezz a házad, és elkezd sírni, hogy jaj, még nem, meg izé, és akkor még kap új éveket Istentől, és akkor születik a fia Manassé, aki a leggonoszabb király lesz Izraelben, és hogy csak az élete végén ugye a börtönbe fog megtérni. Ugye? Tehát ki lehet erőltetni, erőszakolni Istennél dolgokat, de azon nem lesz áldás. És Dávid nem erőszakolja ki, hanem elfogadja, mert látja, hogy lehet, hogy ezt a templomot nem én építem meg, de annyi mindent kaptam Istentől, és annyira megáldotta az életemet, oly sok mindent tehettem, hogy én erre akarok nézni. Tehát ez fontos, mire nézek? Arra, amit nem kaptam, meg a mínuszokra, vagy a pozitívumokra, az áldásokra, amit Istentől kaptam. És aztán nem csak azt látja, hogy Istenen kívül nincs más, hanem még a népről is, Izraelről. Nincs még egy olyan nemzet a földön, mint te néped, Izrael, amelyért elmentél. Elment az Isten, kiváltotta, hogy az ő népe legyen. Igen, tehát Dávid látja Isten munkáját a népével kapcsolatban, Izraellel. Látja, hogy ők vannak az Isten kegyelme, az Istennek a munkája. Hogy Isten elment Egyiptomba, hogy kiváltsa az ő népét a rabszolgasságból. És Advent pont ebbe az irányba akar elvinni minket, hogy ne egy kis csecsemőt lássunk, ne betlehemesdit játszogassunk, hanem lássuk meg azt az Istent, aki eljött, hogy kiváltson minket a bűn rabszolgasságából. Hogy lehessünk szabad emberek, hogy élhessünk csak neki. Hogy eljött az Isten Jézusban, ott hagyta a mennydicsőségét, hogy megváltson. Miért? Hogy az ő népe legyünk. Mert az életünknek ez az értelme, hogy Isten gyermeke, Isten népe lehessek, hogy neki élhessem az életemet. És ő ezt megtette. És Dávid ezt elfogadja, és ezért magasztalja az Urat, és látja még további nagy tetteit, és aztán imádkozik, hogy az ígéretet Isten tartsa meg örökké, és áldja meg az ő utódait, az ő házát, és hogy hagy legyen mindenki számára Izrael népe bizonságtétel. Hadd élhessenek olyan népet, hogy olyan életet, hogy még a népek is mondhassák, hogy hát micsoda Istenük van. És bár ilyen lenne a mi életünk is, hogy bizonságtétel Istenről, és azt mondanák az emberek, hogy a keresztényeknek fantasztikus, csodálatos Istenük van, látjuk az életükben, sugárzik Isten jelenlét az életükből. És ugye, bár csak nem azt mondanák, mint hogy nincs szükségünk nekünk, se a keresztényekre, se az Istenükre, hanem azt látnák, hogy igenis szükség van Istenre, mert nélküle igazi életünk nincs. Hát adja az Úr, hogy mindezeket lássuk, fölismerjük, helyén kezeljük az életünket, oda tudjunk mindenért borulni, kérdezni, hogy ő is egyetérte azzal, amit mi jónak látunk, meg a környezetünk. Merjük elfogadni hittel azt is, hogyha nemet mond valamire, és lássuk meg azt a sok jót, pozitívumot, amit tett értünk elsősorban, hogy emberrélet életét adta értünk, és azt a sok áldást, amiben részelteti az ő népét. Imádkozzunk. Urunk, dicsőítünk téged. Nincs valóban hozzáfogható, nincs senki, sem ember, sem semmilyen istenség, sem égen, sem földön. Te vagy az egyedüli Úr, te vagy az, aki megteremtetted ezt a világot, életet adtál mindennek. Te vagy az Urunk, aki mélybe hajoltál, emberré lettél, hogy kiments minket a bűn, a gonosz, az ördög hatalmából. Áldunk, magasztalunk, Úr Jézus, hogy vállaltad ezt, és egyszerű emberi testbe belesűrítetted Isteni lényedet, és eljöttél, hogy megmentünk légy, hogy életünk gazdájává válj, és Urunk, hadd tudjuk ezt meglátni, befogadni az életünkbe, és add, hogy rád bízzuk magunkat, mert Uram, a te nyomodban járva békesség, biztonság lesz a szívünkben, átéljük a te oltalmadat, és eltűnik a félelem. Bocsáss meg, amikor mi is úgy vagyunk, mint Dávid, hogy nem kérdezünk, hanem a magunk elképzelése szerint akarunk tenni dolgokat, de köszönjük, hogy olyankor is utánunk jössz, és azt mondod, én ezt nem támogatom, de segíts, hogy elfogadjuk, amikor leállítasz, amikor nemet mondasz nekünk, és ne akarjuk kikényszeríteni a saját akaratunkat, hanem rád bízzuk magunkat, te vezetésedre. És mindezt akkor tudjuk megtenni, ha jól ismerünk téged, és hát, hogy ennek érdekében egyre jobban elmélyüljünk az igében. Kérünk, Urunk, hogy ezen a testén, és hadd viessük eléd környezetünket, körülöttünk élő embereket, hogy tedd számukra áldássá a mi életünket, hogy lássunk bizonyságtétel, és ad, hogy ő bennük meg legyen vágyakozás utánad, hogy fölnyíljanak a szemek, és meglássák, hogy nélküled, Uram, elveszünk. És te tudod megfordítani egyénileg is az életünket, közösségileg is, de az egész világ életét is. Te vagy egyedül megmentő, nincs más rajtad kívül, és ezért magasztalunk, fogad a mi hódolatunkat, hogy tudjunk leborulni előtted, imádni minden nap. És kérünk így a betegekért, az egyedül élőkért, hát, hogy ők is mindjárt rád figyeljenek, hozzád forduljanak, tőled kérjenek segítséget, és a te igéd által erősítsék magukat. Könyörgünk a gyermekekért, fiatalokért, családokért, üldözöttekért, könyörgünk, Uram, azokért is, hogy akiknek karácsonyra készülődve utcán kell meghúzni magukat, nincs senkiük és semmiük. Uram, add, hogy mi is észrevegyük azt, akin segíthetünk, hiszen te is irgalmas voltál, és azt mondtad, hogy irgalmasságot akarok, és nem áldozatot. Kérünk így, Urunk, egyházunkért, népünkért, csevért a világért, köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. A mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Istennek szeretete, Jézus Krisztusnak kegyelme, és a Szentlélek megszentelő ereje maradjon mindannyiunkkal. Amen. Ha az Úr akarja, és élünk legközelebb csütörtökön, 6 órától tartunk hétközi Isten tiszteletet, majd vasárnap 10:30-tól a templomban lehetünk újra együtt az Úrral. Befejezésül énekeljük a már megkezdett 422. dicséret 4. és 5. verseit. A 4. vers így kezdődik: álomlátás után.
Álomlátás után, hajnal hakil, kínos fővánkosom, megáldom én. Templommá szentelem, hogy fájdalmas szívem, Uram, hozzád vigyem. Csillagvilágokat elhagyva már, elfáradt lelkem is hazatalál. Hozzád, ha eljutok, lábadhoz roskadok, ottan megnyughatok.